Most sajnos ugye egy alkalmunk kimaradt, lehet, hogy ezért is tévesztették el némelyek az időpontot, mert sajnos az én külföldi utam miatt egy hét kimaradt, és legközelebb majd akkor június 4-én fogunk találkozni, ugye? Akkor két hét múlva, az június 4. És az is lesz az utolsó alkalmunk. Ma tehát Jézus kihallgatásai, elítéltetése és keresztszenvedése, ez a mai témánk. Ilyenkor az ember kicsit mindig olyan elfogódott, hogy ezekről a nagyon mély és nagy témákról hogyan lehet méltóképpen szólni. Legelőször is arra szeretnék rámutatni, hogy a Jézus kihallgatása és elítéltetése az szorosan hozzátartozik a helyettes áldozathoz. Mert sokszor úgy gondolkoznak keresztények is, akik pedig úgy mélyebben utána néznek dolgoknak, meg gondolkoznak róluk, hogy hát tulajdonképpen a keresztszenvedés az volt a helyettes áldozat. És nem tartják olyan szorosan hozzátartozónak a Jézus kihallgatásai elítéltetése történetét, illetve eseményeit, pedig szorosan hozzátartozik. Mert gondoljunk arra, hogy ugye mi volt ez a bizonyos helyettes áldozat? Hogy Jézus az emberiség bűnei helyett, az ember bűneiért járó jogos büntetést, azt ő viselje el helyettünk, hogy aki hisz ebben az önként szeretetből hozott helyettes áldozatban, az ingyen kegyelemből teljes bűnbocsánatot kapjon. Na most a kárhozatnak a büntetése, ami a bűnnek az igazi zsoldja, a Biblia szerint annak az egyik legérzékenyebb része, hogy szembesülnek a tetteikkel, és az elítéltetésüket kell meghallgatni. Jelenések könyve 20. fejezetében olvassuk, hogy a második, úgynevezett második feltámadás után, akik így mondja, hogy nagyok és kicsinyek állnak az Isten ítélő széke előtt, és nekik Isten olyan félelmetesnek tűnik, mint akinek a tekintetétől eltűnik az ég és a föld, és akkor olyan a Biblia érzékelteti, hogy innét ezelől nem lehet elmenekülni, ezt mondja, minden, a tenger is, és minden kihagyja a halottakat, és azt mondja, megnyittatnak a könyvek, és megítéltetnek azokból a halottak az ő cselekedeteik szerint. Ugye, ha belegondolunk ebbe, hogy sokszor a legkeményebb bűnözők is az ítélethirdetésnél roppannak össze, amikor előtte elhangzik az összefoglalás, hogy felsorolják a tetteiket. De hát itt még nem is csak az, ami emberi szem számára látható, vagy ami büntető törvénykönyvbe ütközik, hanem ahogy az írás mondja, hogy Isten minden cselekedetet előhoz, minden titkos dologgal együtt, és ezért Jézusnak nem csak meghalni kellett, nem csak bizonyos testi szenvedéseket elviselni kellett, hanem Jézusnak ezt az egész kihallgatási, elítéltetési tortúrát végig kellett élnie, azért, hogy akik majd hisznek ebben a helyettes áldozatban, nekik soha ne kelljen vádlottként megjelenni az Isten ítélő széke előtt, soha sem nyittatnak meg a könyvek, hogy szembesüljenek látható és titkos bűneikkel, törvényszegéseikkel, ők egyszerűen csak ingyen kegyelemből örök életet kapnak. Tehát ez az, amiből Jézus kiváltotta, amitől megváltotta azokat, akik ő benne bíznak. És ezért a Jézus kihallgatásainak és elítéltetésének a története, ez nagyon is közelről érint minket, mert ő viselte el ezt azért, hogy nekünk ebben soha ne legyen részünk. Tulajdonképpen ez az evangéliumnak az üzenete. Ugye kiemeli már az ószövetségi messiási jövendőlés Jézus kihallgatásaival kapcsolatban, a héber szöveg szó szerinti fordítása szerint mondom, így mondja, hogy iszonyatos nyomás nehezedett rá, de ő megalázta magát, és száját nem nyitotta meg, mint lyuk, amely mészárszékre vitetik, vagy mint az áldozati bárány, és száját nem nyitotta meg. Vajon miért emelte ki már ennyire a már az ószövetségi messiási jövendőlés, hogy Jézus nem válaszolt a vádakra, nem tiltakozott, nem védekezett, nem igazolta az ártatlanságát, hanem hallgatott. Ha belegondolunk, ez iszonyú lelki teher lehetett. Próbáljunk csak magunkból kiindulni, ha valami igazságtalanság ér, akkor nem csak felsziszenünk, hanem ki se bírjuk azt, hogy határozottan és heveny módon ne védekezzünk. És most gondoljuk el azt, hogy amikor valakire egy ilyen szinte a tömegszuggesztió erejével hat mindenfelől a megvetés és a vádolás, és ő nem védheti magát. Miért nem védhette magát? Miért nem hangoztathatta az ártatlanságát? Kicsit gondolkozunk, rájövünk. Ha ő hangoztatta volna, hogy ő ártatlan, vagy ő ezt nem érdemli meg, meg ezek, akkor megtagadta volna a helyettesítést. Neki ezt úgy kellett végigcsinálni, mintha megérdemelné. Mintha ő követte volna el ezeket, amiért ezt megérdemli. Nem tudom, föl lehet ezt fogni? Szerintem nem igazán. Nem tudjuk fölfogni. Ugye az írásban olvasunk egy ilyen drámai mondatot, hogy Isten, az Atya, azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát aki mindig ártatlan volt, és sose kellett szégyenkeznie egy cselekedetért sem, most elviseli ezeket a rettenetes vádakat, a bűnözőknek kijáró bánásmódot, még azokkal is kegyetlen bánásmódot, egy jajszó nélkül, egy tiltakozás nélkül, az ártatlansága hangoztatása nélkül, mintha megérdemelte volna, mintha ezt tette volna, mert az emberiség bűneit hordozza, mert bűnhordozóként a helyünkre lépett, hogy minket ebből megváltson, hogy minket ez ne érjen. Ugye a mártírok is tudjuk jól, hogy a szenvedéseiket azért tudták diadalmasan átélni, nem csak azért, mert felülről támogatták őket, de az volt neki, és ugye ez Jézusnak viszont nem volt, ő felülről támogatást itt már nem kaphatott. Attól kezdve, hogy a utoljára a Getsemáné kertben az angyal megerősítette őt, Jézus teljesen elszakadt a mennyei jelenlétől és a mennyei támogatástól. És azon kívül ugye gondoljunk arra, hogy ezek a mártírok azért az utolsó szó jogán, vagy véges mindig hangoztatták az ártatlanságot, bizonyságot tettek az igazságról, és ez bizonyos örömet okozott nekik, hogy ők ezt kimondják. De Jézus ezt nem tehette. Ő így viselte végig. Én, ahogy itt most végigolvastam újra az evangéliumokban a Jézus kihallgatásai történetét, olyan mélyen érintett az, hogy bántak vele. És én úgy látom, hogy az írás még nagyon is visszafogottan ír erről. Az embernek olyan érzése van, hogy még jó, hogy nem részletezi jobban. Amennyit leír, az is borzalmas. Hadd idézzek fel egy-két részletet. Ugye Jézus legelőször Annáshoz vitték, egyébként összesen 6-szor hallgatták ki. Ugye az éjszakai órákban elfogták, és szünet nélkül ment ez a tortúra egészen reggel 9-ig, amikor aztán elvitték, hogy megfeszítsék. És itt azt olvassuk az írásban, hogy legelőször is Annáshoz vitték őt, ehhez a tapasztalt ravasz idős paphoz, aki Kajafásnak az apósa volt. Ő neki az volt a funkciója, hogy mint egy előkészítse a vádat, és hát ügyesen valami olyat kiszedjen Jézusból, ami majd segít, amikor majd az egész főtanács előtt őt vádolni fogják. És azt olvassuk az írásban, hogy a 19. versben, János evangélium a 18. fejezet 19. versében, tehát János 18-19, a főpap Annás, tehát nem Kajafásról, itt még Annásról van szó, azért kérdezte Jézust az ő tanítványai felől és az ő tudománya felől. És Jézus felel neki, én nyilván szóltam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szóltam. Miért kérdez engem? Kérdez azokat, akik hallották, mit szóltam nékik. Íme ők tudják, amiket nékik szóltam. Tehát a tanítványa és a tudománya felől faggatta őt a főpap, és Jézus ezt válaszolta. Egyébként ugye ezt tudjuk, hogy az is igazából nem legitim dolog, hogy egy vádlottól azt kérni, hogy önmaga ellen tanúskodjon. Ugye? Tehát Jézus nyugodtan mondja, hogy hát én semmi titkon nem szóltam, rengeteg bizonyság van arra, mint hogy ezt most kéne felfedezni, hogy ő mit tanított, vagy kik voltak a tanítványai, vagy kik voltak körülötte. Olvassuk a 22. verset, mikor pedig ő ezeket mondta, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arcul ütötte Jézust mondván, így felelsz a főpapnak. Ez még csak a nyitány. De most gondoljunk mindannyian arra, hogy Jézus illendően, komolyan válaszol, és egyszer csak képzeljük meg, hogy egy katona, ugye, akik a főpap szolgálatára voltak, durván pofonvágja, és azt mondja, így felelsz a főpapnak. Mit érezhetett Jézus, aki tudja, hogy kicsoda? És őt pofonvágják, hogy így felele a főpapnak, ő, aki tudja annak minden álnokságát és minden sötétségét. Gondoljuk meg, micsoda önuralom kellett ahhoz, micsoda isteni türelem és milyen önfeláldozó szeretet, hogy ilyen provokációkra Jézusból egyetlen egyszer sem jön ki egy emberi indulat, vagy egy visszavágás, vagy nem él az isteni hatalmával, hogy megmutassa ezeknek, hogy ki az, akire rászóltál, hogy így felelsz a főpapnak. Aztán nézzük tovább, olvasnék egy következő részletet, ezt Lukács evangélium a 22. fejezetéből olvasom. Lukács evangélium a 22. fejezetében a 63-tól a 65. verset. Különben azt még nem említettem, hogy Annástól megkötözve küldték tovább Kajafáshoz. Ugye most gondoljunk csak arra, hogy mennyire törvénytelen volt ez is. Még semmiféle ténymegállapítás vagy bűnösnek nyilvánítás nem történt, de már megkötözve küldi tovább, mint egy veszélyes bűnözőt. És így olvassuk Lukács evangélium a 22. fejezetében a 63-tól a 65. versben. Így olvasom 63. verstől, tehát Lukács evangélium a 22. fejezet 63-tól. És azok a férfiak, akik fogva tartották Jézust, csúfolták vervén őt, és szemeit betakarván arcul csapdosták őt, és kérdezték mondván, profétáld meg ki az, aki téged ver. És sok egyéb dolgot mondtak néki, szidalmazván őt. Szeretném feltenni a kérdést, hogy milyen borzalmas kiszolgáltatottság ez. Ugye ne felejtsük el, hogy Jézus megkötözve van. Nem is tud védekezni, de nem is akar védekezni. De képzeljük el, hogy ott egy megkötözött ember, bekötik a szemét, és gondolhatjuk, hogy nem valami finoman verik őt, hanem valószínűleg versengnek, hogy ki tud nagyobbat arcul ütni, és akkor gúnyosan mondják, hogy profétáld meg ki az, aki ver. És azt mondja, sok egyéb dolog. Na azért mondom, hogy még csak nagyon visszafogottan írnak az evangéliumok arról, hogy hogyan bántak Jézussal, mert csak ennyit mond, hogy sok egyéb dolgot is mondtak szidalmazva őt. És ezek után akkor nézzük, hogy Kajafásnál milyen jelenetre került sor, ugye, mert innét Annástól Kajafásig viszik, és ez még csak, hogy úgy mondjam, olyan közjáték, hogy ezt művelték vele azok, akiknek ott az őrizetére volt bízva, akiknek teljesen ki volt szolgáltatva, senki sem fegyelmezte vagy állította le őket. Nézzük akkor Máté evangélium a 26. fejezetében, mit olvasunk erről. A Máté evangélium a 26. fejezetében olvasom a 65. és a 66. verset. Ugye a főpap rákérdezett Jézusra, hogy az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nékem, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És miután Jézus erre válaszol, így olvassuk a 65. versben. Ekkor a főpap megszaggatta a maga ruháit, és mondta, káromlás szólt. Mi szükségünk van még bizonyságra? Imé hallottátok most az ő káromlását. Mit gondoltok? Azok pedig felelvén mondták, méltó a halálra. 70 tagja volt a Sanhedrinnek, ezúttal valószínűleg nem voltak mind együtt, sőt biztos, hogy némelyeket, akik Jézussal szimpatizáltak, nem hívták meg, ugye tudjuk, Arimatea József sem volt ott, Nikodémus, de akkor is azért jelentős számban voltak ott. És képzeljük el, hogy Jézus, aki az egész életét azzal töltötte, hogy másokért élt, hogy betegeket gyógyított, hogy tanított, hogy vigasztalt, hogy bátorított, aki abszolút önzetlenül élt. Most képzeljük el, hogy milyen az, hogy kórusban zúg, méltó a halálra. Gondoljuk el, hogy milyen az, hogy amikor ő azt mondja, ami a valóság, a nem valhatja magát másnak, akkor azt jelentik, hogy ő káromlás szól. Isten káromló, amikor azt mondja, Isten fia vagyok. De még nincs vége. Olvassuk igen itt Máté evangélium a 26. fejezetében a 67. és a 68. verset. Akkor szemébe köpdöstek, és arcul csapdosták, némelyek pedig botokkal verték, mondván, profétáld meg nékünk, Krisztus, kicsoda az, aki üt téged. Ezért ugye egy kicsit azért a szívbe markoló, annyi kegyetlenség zajlik ezen a világon. Én emlékszem rá egyszer, már nem is tudom, melyik újság közölt ilyen képsorozatot, amit az egyik szovjet gulágon, maga is ott egy ilyen beépített ember, tiszt volt, aki, de ő is büntetésből volt ott, és az rajzolta le egy ilyen képsorozat. Hát mikor én néztem azokat a borzalmas kínzásokat, azokat a rajzokat, akkor egy ilyen fogalmazás jutott eszembe, hogy szégyen élni azon a földön, ahol ezek megtörténhetnek, vagy nem is tudom, nem is kerestem a szavakat, hogy mit lehet erre mondani. És nézzük meg, hogy Jézussal így bántak. Én soha nem tudom megérteni, ha egyik ember kegyetlenkedését a másikkal. Már csak fizikailag is. Szóval hogyan tud valaki egy tehetetlen embert kíméletlenül bántalmazni? Ugye Jézus ott van megkötözve, és akkor így olvasjuk, szemébe köpdöstek. Aztán arcul csapdosták, némelyek botokkal verték. Profétáld meg, ki az, aki vert téged. Márk evangéliumából is elolvasom, 14. fejezet, 65. vers. És kezdték ők némelyek köpdösni, orszáját elfedni őt és öklözni. És mondani néki, profétálj! A szolgák pedig arcul csapdossák őt. Nem tudom, meg lehetett-e számolni, hogy hány ütést mértek rá, és hányszor vágták pofon, és hányszor köpték szemen. Ugye gondoljunk arra, hogy micsoda isteni nagyság ezt elviselni az emberért, egyetlen egy ilyen visszavágó emberi megnyilatkozás nélkül, egyetlen panaszszó nélkül, tiltakozás nélkül, ez szinte felfoghatatlan. És még egyet olvasnék, a Máté evangélium a 27. fejezetéből, a 27-től terjedő versek, amikor még Jézusnak még egyet kellett átélni, ez már azután történt, amikor Pilátus már elbocsátotta a Barabást, és Jézus megostoroztatta, és a kezükbe adta. Gondoljuk meg, hogy eleve már egy felszaggatott, egy kegyetlenül felszaggatott hát, egy vérző test, akit már ennyiszer ütöttek, bántalmaztak, és most azt olvassuk, hogy mikor ugye ezt a főpapok rendelkezésére álló római katonák vitték el akkor, ugye, mert kezükbe adta, hogy megfeszítsék, és akkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházba. Tehát egy félreeső helyre, bocsánat, hogy még egy mókát csináljanak vele, és oda gyűjtötték hozzá az egész csapatot. Tessék elképzelni ezt, egy egész ilyen lealjasult katonacsapatot, és levetkőztetvén őt, bíborpalástot adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, sejtjük, hogy nem valami gyengéden, hanem belenyomták a fejébe, nátszálat a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte csúfolják őt mondván, üdvözlégy zsidó királya. Tehát ők pedig, ugye, hogy így nevezték, hogy zsidó királya, a zsidó gyűlöletüket töltötték ki Jézuson. A zsidók megtagadták, hogy az ő királyuk legyen, a rómaiak meg ezért bántották. És mikor megköbdösték őt, ki tudja hányadszor, elvették a nátszálat és a fejéhez verdesték. És miután megcsúfolták, levették róla a palástot, és a maga ruháiba öltözték és elvitték, hogy megfeszítsék. Az ember azt csodálja, hogy Jézus fizikailag vagy lelkileg nem omlott össze. Ennyi aljasság, gonoszság lelki és testi bántalmazásnak a hatására. És még mindig meg kell említenünk a Heródes előtti kihallgatást, mert ugye ez még időben egy picit előbb, mint ez a katonák kigúnyolása, mert Pilátus, a római helytartó megpróbálta magáról lerázni a felelősséget úgy, hogy meghallotta, hogy Jézus Galileában működött, hát akkor Heródes Antipászhoz tartozik, aki szintén a rómaiak engedélyéből viselte a királyi címet, de a rómaiak alattvalójaként kormányzott Galilea fölött, és ő Nagy Heródesnek a fia volt, Keresztelő János gyilkosa egyébként. És azt olvassuk erről a Heródesről Lukács evangélium a 23. fejezetében. Lukács evangélium a 23. fejezetéből olvastuk a 8-tól 11. versben. Heródes pedig Jézust látván igen megörült, mert sok időtől fogva kívánt őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és remélte, hogy valami csodát lát, amelyet ő tesz. Kérdezte pedig őt sok beszéddel, de ő semmit nem felelt néki. Lehetett Jézusnak egy szava Keresztelő János gyilkosához? Egy szót nem szólt néki, de el tudjuk képzelni, hogy micsoda kérdezte őt sok beszéddel, és hogy dühítette, hogy Jézus nem felel. Sokszor ugye az embernek az jutna eszébe, még az előbbi jelenetekkel kapcsolatban is, hogy amikor látják, hogy mennyire szelíd, mennyire fegyelmezett, milyen méltóság van rajta, azt gondolnánk, hogy megfékezi őket. De amikor az embereket a sátán így megszállja, akkor ez nem megfékezi őket, hanem ingerli. Ingerli, hogy addig piszkáljuk, addig gyötörjük, amíg valamit kihozunk belőle, vagy összeomlik. Szóval amikor emberek ennyire lealjasodnak, akkor mint a megszállt démonok a kínzást, a testi-lelki kínzást addig folytatják, míg valamit el nem érnek vele. Az direkt ingerli őket, hogy valaki a méltóságát tartja, és semmit se tudnak belőle kihozni. És Heródes is rettentő ideges lehetett, hogy ő hiába kérdezi, semmi csodát nem hajlandó tenni. Azt mondja, ott álltak pedig a főpapok és az írástudók teljes igyekezettel vádolván őt. Az ember azt mondja, szégyentelenek. Oda is elkísérték, ott se hagyták, hogy csak átvigyék oda, és ott vannak seregben, és teljes igyekezettel vádolják. Ha démonok szállják meg az embereket, elképzelhetetlen, hogy milyen igazságtalanságokra és kegyetlenségekre képesek. És a 11. vers, Heródes pedig a katonáival egybe, semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldte Pilátushoz. Ez most már hányadik szörnyűség, nem? És micsoda, hogy lealjasult, ugye ő lenne a király, de a katonáival együtt beszáll a szórakozásba, hogy Jézust kicsúfolják, gúnyolják. És milyen lehetett, amikor Jézus hallgatja, hogy őt semminek állítja, egy semmi ember, az emberek között is az egyik legalávalóbb, akinek a kezéhez annyi gonoszság tapad, és Jézus erre sem nyilatkozik meg. Nem mondja azt, hogy semmi, mindjárt megtudjátok, hogy semmi vagyok-e, hogy valami az ember, az emberből valami ilyesmi jön neki. És Jézus képes ezt is elviselni némán tűrve, egyetlen visszavágás vagy tiltakozás nélkül. Később már a kereszt szenvedéseivel kapcsolatban mondja az írás, hogy ő szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, fenyegettetvén viszont nem fenyegetőzött, hanem hagyott mindent az igazságosan ítélőre. Szóval ezzel Jézus olyan példát hagyott az igazi nagyságról, és az igazi önfeláldozásról, ami példátlan. És még külön emlékezzünk meg a Pilátus római helytartó előtti kihallgatásáról, amiben pedig az a megindító, hogy mire ő Pilátus elé került. Addigra ő már túl volt az Annás előtti kihallgatás, a Kajafás előtti, túl volt az egész Sanhedrin előtti kihallgatáson, és addigra már ennyiszer verték, ütötték, gyalázták, leköbdösték, és nézzük meg, hogy Jézusnak mihez van még lelki ereje. Ahhoz, hogy ezért a történelemből egy híres, kegyetlen, lelkismeretlen bíróként jellemzett embernek a megmentésért fáradozzék. Úgy olvassuk itt János evangélium a 18. fejezetében, így olvassuk a 33. versben, hogy talán még egy picit azért előbbről olvasom, mégis a 29-től, hogy mikor Pilátus felteszi a kérdést, hogy micsoda vádat hoztuk fel egy ember ellen, akkor azt mondják, ha gonosztevő nem volna, nem adtuk volna őt a kezedbe. Ugye gondolj meg, ha gonosztevő nem volna, nem adtuk volna a kezedbe. De másrészt annyira korhű ez, mert a zsidók nagyon gyűlölték a római igát, nagyon méltatlannak tartották magukhoz, és most tulajdonképpen a Pilátusnak ezt adták tudtára, hogy mi csak kénytelen, kelletlen ide kell hoznunk, hogy te ráüsd a pecsétet, a halálos ítéletet, de semmi között hozzá, a mi joghatóságunknak joga van, és neked ezzel nem kell foglalkozni. Hagyd jóvá az ítéletet. Ha gonosztevő nem volna, nem adtuk volna a kezedbe. És Pilátus, erre látjuk, hogy méltóképpen válaszol nekik. Azt mondja, vigyétek el őt ti is, ítéljétek meg őt a ti törvényetek szerint. Jó, azt mondja, hát ha nem akartok a vádról nyilatkozni, meg arról, hogy miért, tessék, akkor csináljátok, amit tudtok. Persze tudta, hogy nem tehetik meg. És erre kiprovokálta, hogy kénytelnek azt mondani, hogy nekünk senkit se szabad megölnünk, hogy nincs pallós joguk, a római helytartóval kell jóvá hagyatni az ítéletet. Ezzel megalázza Pilátus őket. Akkor így olvasom a 33. versben, ismét bement Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta neki, te vagy a zsidó királya. Ugyanis közben ezzel vádolták meg, hogy a rómaiak ellen lázadászít, magát a zsidó királyának tartja, és megkérdezi Jézustól. Felelt néki Jézus, magadtól mondott-e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Az ember valahogy úgy képzeli, hogy Pilátusra benyomást tett a meggyötört Jézusnak a méltósága, a tekintetéből áradó intelligencia, jó akarat, és ugye sokféleképpen lehet kérdezni azt, hogy te vagy a zsidó királya, lehet úgy kérdezni, hogy ilyen gúnyosan, na, te vagy a zsidó királya? Ugye lehetett így. De valahogy az ember arra gondol, hogy Jézusnak a megjelenése olyan egyedülálló volt, és olyan megdöbbentő, hogy Pilátus akaratlanul egyfajta tisztelettel kérdezte, te vagy a zsidó királya. Tehát nem gúnyosan, és nem ilyen módon. És ezt a pici kis hatást, amit Pilátusra tett Jézus megjelenése, és Jézus azonnal megragadja, és bírói kihallgatáson teljesen szokatlan hangváltással azt kérdezi, nyilván csendesen is, és nem bántóan, hanem inkább ilyen nagyon finoman, hogy te ezt magadtól mondod, mintha ki akarná hozni belőle azt, hogy tulajdonképpen mit érzel, hogy ezt ilyen hangsúllyal kérdezett tőlem, mintha tudatosítani akarná benne. Magadtól mondod ezt, vagy mások beszélték én felőlem? És hát Pilátus erre ingerülten felel, mert érzi azt, hogy most itt őt valahol a legbelsőbb ényében érintik, és ő visszatér ugye a helytartó és a bíró pozíciójába, és azt mondja, hogy avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a papi fejemek adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? És akkor nézzük meg Jézusnak a szelíd, méltóság teljes válasza, az én országom nem e világból való. És mond valamit, ami a helytartónak perdöntő bizonyság. Azt mondja, ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Tehát, mintha azt mondaná Pilátusnak, azzal vádolnak engem, hogy a zsidó királya vagyok, hát miféle rázító az a rómaiak ellen, miféle zsidó király, akikről senki sincs, aki őt védje, vagy hadakozzék érte. Hát pillanat alatt látod, hogy ez a vád teljesen hamis. És erre Pilátus felkapja a fejét, és azt mondja, király vagy, hát te csak ugyan. Mert ugye Jézus ezt nem mondta ki, de amikor így felett, hogy az én országom nem e világból való, hát ugye Pilátus vette a lapot, és akkor rákérdez, hát király vagy, hát te csak ugyan. De szeretném megkérdezni, hogy azért ez a kérdés mit fejez ki megint? Hogy valami olyan rendkívülit érzékelt Jézus személyében, hogy akaratlanul is tisztelettel beszélt vele, és szóba állt azzal, hogy ő valaki rendkívüli valaki. És azért kérdezte, király vagy, hát te csak ugyan? És akkor Jézus azt mondja, én azért születtem, és azért jöttem a világra, figyelj meg közvetve, megint válaszol, ő valahonnét máshonnét jött, született és jött erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És most egy csendes mondat megint hozzá, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Minek értékeljük ezt? Egy közvetett, tapintatos, szívélyes meghívás, nem? Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? Na ez az, aminek nehezen tudjuk a hangsúlyát eltalálni, hogy vajon hogy mondta ezt. Mert lehet ezt is mondani, hogy micsoda az igazság? De lehet úgy is, micsoda az igazság? Hogy azért abban valahol benne van az valami, hogy jó lenne tudni, ki tudja, mi az igazság. De itt követte el Pilátus az első nagy hibát, mert azt olvassuk, hogy és amint ezt mondta, tehát rögtön, újra kiment a zsidókhoz, és ezt mondta ugyan nekik, hogy én nem találok benne semmi bűnt, de minden esetben nem várta meg, hogy Jézus válaszoljon arra a kérdésre, hogy micsoda az igazság. Szeretném megkérdezni, hogy ma is jellemző emberi magatartás ez? Tapasztaltuk már azt, hogy úgy embereknek mondunk valamit arról, amit mi olyan értéknek tartunk, igaznak tartunk, és akkor hirtelen elvágja egy ilyen mondattal, egy ilyen felütéssel, ja, szép szét, amit mondasz, de hát micsoda az igazság, kész. De tovább nem akarja meghallgatni. Szóval olyan sokszor így van, hogy emberek elmulasztják az aranyalkalmat, amikor az örökkévaló evangéliumot hallgathatnák, mert valami előítélet miatt, vagy azért, hogy félnek, hogy valami a mélyebb lelki rétegeiket megérinti, vagy esetleg önmagukkal szembesítheti őket, azért gyorsan elvágják az ilyenfajta beszélgetés fonalát valamivel, hogy ez ne is folyjon tovább. Úgyhogy annyira élethű, ahogyan a Biblia ezeket leírja. Aztán a másik nagy hiba ugye az volt, hogy Pilátus Jézust megostoroztatja. Hát ha ártatlannak tartja, ha nem találok benne semmi bűnt, akkor miért? Azt mondja az írás, hogy még megbírságolni és az igazat nem jó, megverni a tisztességest az ő igazságáért. Nézzük tovább. Úgy olvasom, hogy Pilátus azért ennek ellenére még mindig küzd, noha következetlenül, de Jézusnak a megmentéséért. Itt például a 6. versben olvassuk, hogy a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak, feszítsd meg, ugye, mert ő azt hitte, ez is jellemző, ugye ezt festette meg Munkácsi Mihály az Ecce Homo-ban, ugye, hogy kivitte a tövis koronát és bíbor köntöst viselő Jézust, és mondta, imhol az ember. Én nem tudom, mit gondolt ezzel Pilátus, talán csak azt akartam, hogy itt van ez az ember, na nézzétek meg, de valójában akaratlanul valami nagy igazságot mondott ki, imhol az ember, íme az ember, az igazi ember, a tökéletes ember, a felmagasztosult, bűntelen emberi viselkedés és magatartás. És mikor meglátták őt, itt is láthatjuk azt, hogy amikor embereket megszállja a gonosz, akkor nincs bennük részvét, akkor nem tudja megindítani őket. Így látni ezt a meggyötört Jézust, a mégis az isteni szépségében, méltóságában, a lelki magatartásának a szépségében, akkor ezek nem megilletődnek, hanem még őrültebb módon kiáltják, hogy feszítsd meg, mert hajtja őket azt, hogy meg kell törni, le kell győzni, és látjuk, hogy Pilátus ingerülten azt mondja, vigyétek előtt és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt benne. Tudja, hogy ezt nem tudják megtenni. De így küzd velük még mindig. És akkor a zsidók azt mondják, nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. És most figyeljünk a következő verse, mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Hát nem volt ijedős ember egy római helytartó, mitől rémült meg? Mert valahol a lelkében ő is érezte, hát miket mondott Jézus, az én országom nem innen való, hogy én születtem és jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Szóval valami olyan érzés fogta, hogy kifelett ítélkezem, ki hű a valóságban. Isten fiának mondja magát. És a zsidók eddig mindig csak a római birodalom elleni lázadóként tálalták, hogy mi a vád, de most már kibökték, hogy maguk között azért ítélték el halálra, mert Isten fiának mondja magát. ismét bement a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? Tehát látjuk, hogy izgatta ezt a kérdést. Hát akkor ki vagy te valójában, honnét való vagy? De Jézus nem felelt neki. Ugye, aki igazságtalanul megostoroztatta, annak kell, hogy ártatlannak tartja, ugye egy ilyen bíróval szemben Jézusnak most már nem volt mondani valója. Mondta azért Pilátus, nekem nem szólsz-e, nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Felelt Jézus, ez az utolsó erőfeszítése Pilátusért, de nézzük meg, milyen megindító. Semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Halljuk? Jézus nem mondja azt, hogy ártatlan, ha őt elítéli, annak ellenére, hogy tudja. Mégiscsak egy hivatásával visszaíró bíró lesz, de van, akinek még nagyobb bűne van, aki a kezedbe adott engem. Még mindig próbálja menteni Pilátust, de ugyanakkor az igazsággal is szembesíteni. Nem találjuk csodálatosnak, hogy ennyi lelki ereje van? Hogy ilyen lelki küzdelmet folytasson Pilátusért, és ennyi tapintattal, ennyi bölcsesség, ennyi testi és lelki kínzás után. És így olvassuk, hogy ettől fogva igyekszik Pilátus őt szabadon bocsátani. De a zsidók kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát királynak teszi, ellene mond a császárnak. Ugye a császár barátja ez egy cím volt, és ezt tudta, hogy ez azt jelenti, hogy a római udvarnál feljelentik. A birodalom ellen lázítót ő szabadon bocsátotta, és elárulta a római birodalom érdekeit. És ez volt, ez az egzisztenciális fenyegetés, ami egyáltalán nem volt alaptalan. Római udvarban sok minden feljelentésnek hitelt adtak, akkor itt volt az, amikor Pilátus, ugye tudjuk, mi volt az utolsó, megmosta a kezét, naív, szerencsétlen mozdulat, innét ered az, hogy mossa a kezét, mint Pilátus, hogy hát én ártatlan vagyok az igaz ember vérétől, de ugyanakkor egy döbbenetes tanúságtétel volt a zsidó vallási vezetőkkel szemben, hogy a hírhet kegyetlen római helytartó még az utolsó percben is azt mondja, hogy ez ártatlan ember. Ugye? És ők pedig követelik azt, hogy gonosztevőként végeztessék ki. Ez tényleg egy döbbenetes dráma, ez az egész Jézus elítéltetése. És ezek után szeretnék még a Jézus keresztszenvedéséről is szólni. Tulajdonképpen csak nagyon tömören ez viszonylag ismertebb. De itt is azt szeretném kiemelni, és talán ebbre fűzném föl ezt a néhány megjegyzést, hogy ezt sokszor emlegetik, hogy Jézus 7 szava a kereszten. Gondolom hallottuk ezt. Ugye zenemű is van erről, Jézus 7 szava a kereszten. És nem tudom, hogy úgy sorba el tudnánk-e mondani, hogy melyik volt a Jézus 7 megszólalása kereszten összesen is együttvéve, és mi ezeknek a jelentése. De mielőtt ezeket fölidéznénk, Máté evangélium a 27. fejezetéből még egy kis részt hadd olvassak, hogy ez a megszállott szidalmazás és lelki kínzás, ez egy pillanatra se szűnt meg. Ez nem úgy, hogy miután elérték, hogy Jézust elítélik, abba hagyták, nem, ez tovább folytatódott. Így olvasom a 27. fejezetben a 39. verstől. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatva, hát fejüket csóválván. Ezt mondván, te, ki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben nem röstelték. Micsoda vallási vezetők ezek. Vallási vezetők, és ezt a jó érzésű ember elborzadna, hogy így kínoznak valakit halálra, ők ezt nézik. És ők lelkileg kínozzák azt az embert, aki a legszörnyűbb testi szenvedések között van. És ott vannak kórusban, és azt mondja, hogy ezt mondják, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, majdnem, hogy haha. Ezt így mondják, és így folytatják tovább. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Szeretném feltenni a kérdést, hogy milyen lehetett Jézusnak ezt hallani, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya szálljon le most a kezdő, akkor majd hiszünk neki. És ő megtehetné. Ő tudja, hogy neki egyetlen akarati mozdulatába kerülne, hogy ezzel megszégyenítse és elnémítse őket, és ezt visszatartani, és viselni ezeket a szenvedéseket, felfoghatatlan. És akiket együtt feszítettek meg vele, a latrok is ugyanazt hányták a szemére. Ugye először még az is, amelyik később aztán elcsendesedett, és megrendülten üdvösséget és bűnbocsánatot kért Jézustól. Tehát döbbenetes ez, hogy egy résztvevő szó semmi. Micsoda fordulata annak, ahogyan eddig Jézusnak viszonyultak, és ahogy most bánnak vele. És azután nézzük, melyik is volt ez a hét szó. Próbáljuk sorrendbe venni őket. A legelső az volt, amikor őt keresztre feszítették a katonák, azok talán ugye kiáltoztak meg jajongtak, meg szidalmakat mondtak, meg vagy káromkodtak keserűségükbe minden mindegy alapon, pedig elképzelhetjük, hogy emberfeletti szenvedés, mikor valakinek átszegezik kezeit, lábait, amikor fölemelik a keresztet, hogy ott megfeszüljön a test, és Jézusnak ennyi volt a szava, Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezt az őt fizikailag közvetlenül bántalmazó katonákra mondta, akik tényleg nem tudták, mit cselekszenek és kivel cselekszik, akik a parancs szóra ezt végrehajtják, mint azt is mondta volna Jézus, nem ők igazán a bűnösök, és ezek nem is tudják, hogy mit cselekszenek és kivel cselekszik. Tehát még gondja van arra, hogy részvétet érezzen azokért, és nehogy azokat az a felelősség érje a végítéletkor, hogy Isten fiával így bántak. A második felszólalása Jézusnak, hogy gondoskodik az édesanyjáról. Innét következtetik azt, hogy Jézusnak, vagy Józsefnek és Máriának csak leánygyermekei voltak Jézus után, hogy nem volt Máriának olyan fiú gyermeke, aki gondoskodhatott volna róla, mert abban a társadalmi rendben a lányok, ahogy férhez mentek, mindig a férjük családjához csatlakoztak, és a legidősebb fiúnak a feladata volt, hogy az idős anyáról, apáról gondoskodjék, de Jézus esetében Jézus lett volna illetékes erre, mint Mária elsőszülött fia és egyetlen fia.
Jakab nem volt a fia?
Nem. De azok, igen, ezeket mondja a Biblia, de ezek a régi zsidó hagyomány szerint József özvegyember volt, és ezek az első házasságából való fiai voltak, akik idősebbek voltak Jézusnál, azért olvassuk a Bibliában, hogy rendre is utasítgatták, különben a zsidó szokások szerint az elképzelhetetlen volt, hogy a fiatalabbak az idősebbet úgy rendre utasítsák, mint ahogy János evangélium a 10. vagy 7. fejezetében olvassuk, 7., hogy testvérei miket mondtak neki, és hogyan próbálták őt helyre tenni. Tehát akkor ezt is gondoljuk meg, hogy a gyermeki hűségnek micsoda példája ez, hogy ezek között, a körülmények között neki az a gondja, hogy hát az édesanyjáról nem lesz, aki gondoskodjék, és azt mondja Jánosnak, azt a tanítványt választja, aki a legfogékonyabb, aki a legmélyebb érzelmű, és azt mondja néki, hogy imhol a te anyád, és Máriának pedig azt mondja, imhol a te fiad, hogy ugye ennyit mond összesen, hogy mostantól fogva töltse be az ő helyét János, és Mária ezt fogadja el. Ugye ez az embernek annyira megindító, hogy ilyen szenvedések között, tehát ezt már szokták mondani, mikor már valaki ilyen elviseltetlen testi szenvedések között van, hát az érthető is, hogy csak magával foglalkozik, vagy csak magára gondol. De Jézusnak most is ez a gondja, hogy ő igazi gyermeki hűséggel az édesanyját biztonságba tudja, hogy nem marad magára időskorában, vagy gyengeségében is, olyan megbízható valakire, aki tudja, hogy olyan gyengét szeretettel fog róla gondot viselni, mint ahogyan ő tette volna ezt. És azután a harmadik megszólalása, ugye az a latornak szól, aki mind jobban elcsendesedik az egyik, végül rászól a másikra, hogy hagyja abba a szidalmazást, és ugye annyira tanulságosak azok a szavak, mert azt mondja, hogy mi ugyan méltán, mert cselekedetünk, méltó, hogy utalmát vesszük, de ő semmi gonoszt nem cselekedett. És akkor egy pillanatnyi csönd valószínűleg, és odafordul Jézushoz, és azt mondja, Uram, így nem szólította meg őt senki, láttuk, hogy bántak vele. Ez az egyetlen ember az, aki azt mondja, Uram, emlékezzél meg rólam, majd ha eljössz a te országodban. Egész biztos, hogy ő korábban hallott Jézusról, mert ezt nem ott tanulta meg, csak valószínűleg nem áll szóba vele. De itt most, ahogyan látta Jézusnak a viselkedését, hallotta, hogy még ő imádkozik azokért, akik őt bántalmazzák, hogy az édesanyjáról gondoskodik, hogy nincs jajgatás, nincs viszont szidalmazás. Ez annyira megrendíti, hogy bizonyára a Szentlélek dolgozik benne, hogy őt egy teljes meggyőződésre vezesse, és messiásként, Isten fiaként is szólítja meg, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz a te országodban. És azt hiszem, hogy lélegzett visszafolytva figyelt ott mindenki, hogy mi történik most. És ekkor Jézus szava hangzik, bizony mondom néked ma, itt van a hangsúly, ma, amikor én is bűnözőként halok meg, hogy a kárhozat szenvedéséből kiváltsam, megváltsam az olyan bűnösöket, mint te. Ma mondom, velem leszel a paradicsomban. Azért gondoljuk meg, ez volt az egyetlen fénysugár Jézusnak a kereszten. Egy megtérő, bűnöző, akinek a helyettes áldozata által ő üdvösséget ígérhet, akinek ő jogot nyer ma ezen a napon üdvösséget ígérni az Isten országában. És utána Jézusnak a következő megszólalása, amikor fölkiált, és ez a végtelenül fegyelmezett Jézus esetében szintén sokat mondó, és azt mondja, szomjuk hozom. Ugye ezt mondja is az irodalom, hogy a keresztre feszítetteknél az egyik legborzalmasabb szenvedés a szomjúság. A 22. Zsoltárról nagyon régen beszélgettünk erről a messiási proféciáról, de ott a szenvedő messiás azt mondja, hogy erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Annyira kínzó a testi szenvedés, hogy most ezt már nem tudja visszatartani, hogy kiszakadjon belőle a kiáltás, szomjúhozom. Erre úgy olvassuk a Bibliában, hogy egy irgalmas római katona ecettelt elsz. Ugye ilyenkor tudjuk, még sokszor a haldoklóknak is egy kicsit ecetes, vízes szivacssal törlik meg a szájukat, mert jobban a kínzó szomjúságot jobban csillapítja, és ecettelt szivacsot nyújt föl egy nátszálon, és ezt Jézus elfogadta. Ez az irgalmasságnak a tette volt, ezzel egy pici erőt nyer, hogy ezt a kínzó szomjúságot oltja, de még erre is rászóltak, erre a római katonára, hogy hagyd el, vagy lássuk-e, hogy eljön illés, hogy megszabadítja őt. Aztán azt olvassuk, hogy Jézus felkiált, és azt mondja, elvégeztetett. Ezt úgy is lehet érteni, hogy ez egy ilyen megadás a halállal szemben, egy ilyen keserű mondás, hogy vége mindennek, de az eredeti görög szöveget sokkal helyesebb így fordítani, beteljesedett. Tehát valójában ez egy diadalkiáltás, hogy beteljesedett. Az öröm, hogy végig tudtam csinálni, és beteljesedett a nagy áldozat, ami a legnagyobb kockázat volt a megváltási tervben, de aztán Jézus nem tudja visszatartani ezt a fájdalmas kiáltást sem, illetve ez még pontosabban még előtte hangzik el, még az elvégeztetett előtt hangzik el, hogy Jézus felkiált, és azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Tehát a fizikai szenvedéseket a szomjúhozom kiáltás fejezi ki, a kimondhatatlan lelki szenvedést pedig ezt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ami dokumentálja azt, hogy az Atya tényleg mindnyájunk vétkét őre vetette, és az Atya, akinek ez szintén kimondhatatlan szenvedést kellett, hogy okozzon, semmiféle vigasztalással, segítséggel nem jön, nem felel Jézusnak a belső könyörgéseire, sőt úgy bánik vele, hogy ő is vád alá helyezi, mint egy elítéltel, amit Jézus elítéltel, amit Jézus az érzékeny lelkismeretében pontosan érzékel. És persze az értelmével tudja, hogy miért hagyta el az atya, hogy ez a helyettes áldozat, de mégis olyan iszonyúan fáj, mert gondoljunk arra, hogy mikor valaki nagyon szenved, mindenki annak a közelségére vágyik, aki őt mindig a legjobban megérti, aki hozzá a legközelebb áll. És utoljára, ugye utána hangzik el az elvégeztetett, ami már, ahogy említettem, valójában diadalkiáltás, és megkönnyebbülés, és a hitnek a szava, és legutoljára pedig az, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Az evangéliumokból következtetni lehet arra, hogy mindezek rövid percek alatt zajlottak le, tehát nagyon közel egymáshoz, és milyen nagy dolog az, hogy Jézus rövid idő alatt onnét, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, annak ellenére, hogy nem változik semmi, ugyanúgy az atya haragját és ítéletét érzi magát, és semmiféle vigasz a mennyből nem jön, mégis a hit szavával azt mondja, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Nem véletlenül nevezi őt a Szentírás a hit fejedelmének, mert ilyen körülmények között ezt kimondani, ezt a hitnek, ezt a szavát hallatni, óriási dolog. És ez Jézus részéről egy döntés is volt. Annak az eldöntése, hogy bár ő szabad, és ő az isteni hatalmát azonnal kézhez vehetné, és leszállhatna a keresztről, tudja, hogy az utolsó öntudatos percei adnak erre lehetőséget. Ha nem él ezzel a hatalommal, akkor emberi természetében meghal úgy, mint más emberek, a halál hatalmába kerül, és soha többet létezni nem fog, csak akkor, ha az atya megbocsátja azokat a bűnöket, amelyeket ő hordoz most, amelyek miatt így szenved, és az atya kihozza őt teremtő hatalommal a halál állapotából. Szóval egy hívő embernek nem nehéz azt mondani a halála előtti percekben, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, ugye, azt, hogy én még egyszer éljek. De amikor valakinek úgy kell ezt kimondani, hogy korom fekete sötétség van még külsőleg is, mert ugye az írás azt mondja, hogy déli 12-től délután 3-ig, ugye a zsidó időszámítás szerint 6 órától 9 óráig korom sötétség volt a földön. És ez csak külső szimbóluma annak a külső sötétségnek, amit Jézus érez, az Istentől és emberektől való teljes elhagyatottságot, elítéltetést, kitaszítottságot, és Jézus mégis kimondja a hit szavával és bátorságával, igen, kiszolgáltatom magam a halálnak, nem élek az utolsó lehetőségekkel, de hiszek az én igazságos atyámban, és azt mondom, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. És azt olvassuk a Bibliában, amikor ezt mondta ki lehelte lelkét. Annyira közel hangzottak el ezek egymáshoz, hogy másik helyen is azt mondjuk, hogy mikor olvassuk az evangéliumban, hogy miután azt mondta, atya, én Istenem, miért hagytál el engemet, már egy kiáltással meghalt. De még ez is elhangzott, ugye, a másik evangélium kijelentése szerint. Tehát ez annyira gyorsan zajlottak le ezek az utolsó mondások. És én azt hiszem, hogy ha ebbe egy kicsit belegondolunk, akkor talán azzal az igével zárom le, amit a Galácia beliekhez írt levélben olvasunk. A Pál apostol ezt értette meg, ahogy Krisztus áldozatát átgondolta, és ha igazán a Szentlélek hatni tud ránk, akkor mi is valami hasonló következtetésre jutunk. Így olvasom a Galáciai beliekhez írt levél második fejezetében a 20. verset. Ezt mondta Pál, Krisztussal együtt megfeszítettem. Mit ért ezen a jelképes beszéden? Azt mondja, hogy én végig gondolom a Krisztus egész szenvedés történetét. Én megpróbálom átélni, átgondolni, átérezni. Akkor úgy érzem, hogy ez az én bűneimnek a halálos ítélete. Megértem, hogy az Isten előtt milyen gyűlöletes a bűn, és megszégyenül az én önző, ágaskodó énem, és szinte valami olyasmi történik velem, mintha ez a nagy én megfeszítetnék én bennem. Én nem fizikailag halok meg, mint Jézus. Engem nem fizikailag feszítenek meg, hanem ez a nagy én, ami annyi boldogtalanságot és kárt okoz, amit az emberek olyan nehéz megfegyelmezni, mintha csak megfeszítetnék ez a nagy én. Az ember szívből megalázódik és megváltozik belülről. és azt mondja, élek többé, nem én. Tehát ez a nagy én, ez most már nem ágoskodik, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Mint ha azt mondaná Pál apostol, ez olyan, amit ő cselekedett, ez olyan dolog, hogyha én ezt komolyan veszem, akkor én úgy tekintem, hogy az én életem most már elkötelezett. Elkötelezett annak, aki értem ezt megtette, hogy én szabad legyek, hogy én ingyen kegyelmet és örök életet nyerjek, és minden törvényszegésem bocsánatát, aki helyettem elhordozta a bűnöknek a büntetését. És milyen csodálatos megfogalmazás ez, mennyire személyes, Isten fia szeretett engem. Az ember belegondol, ki az Isten fia, és ki vagyok én. Ugye ezt szinte nem lehet fölfogni. Azt mondja, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ez meghatározza az ember gondolkodásmódját, további életét és életvitelét. Hát szívemből kívánom, hogy bárcsak a Szentlélek igazi valósággá tudná tenni számunkra azt, amit Krisztus tett értünk, és ugyanezt a munkát el tudná végezni, hogy megszabadít a nagy éntől, és az ember egész életét egy hála, egy szeretet és egy hűség határozza meg a megváltó iránt, aki ezt cselekedte.